Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni és elmondani nektek egy történetet. Van két kisfiú, testvérek, és a kisebbik csintalan. Kicsit ügyetlen is, és sokszor leejt, összetör valamit, eltesz valamit, amit nem találnak. És az apukájának volt egy nagyon rossz szokása. Kedves apukák, most de anyukák is, figyeljetek. Amikor úgy valamit nagyon eltett, elrontott, akkor mindig azt szokta mondani a kisfiának, a Petikének, hogy tűnj a szemem elől, ne is lássalak. A testvére kapott egy repülőt. És megmondta Petikének, hogy Petike, a repülőmhöz nem nyúlhatsz. Ti szoktatok egymás játékához nyúlni? Ha azt mondják, hogy ezt nem szabad. Ti nem. Ó, nem is tudom, miért mondok el ilyen történeteket. És hát ugye Petike nagyon elengedte a füle mellett, és egy alkalommal játszott a testvérének a repülőjével. A testvére benyitott, erre ő megijedt, meglepődött és leejtette a repülőt. És a repülőnek letört az egyik szárnya. Na hát, ez a testvér nagyon jó tanuló volt, az apukától eltanulta, hogy mit szokott mondani ilyenkor a Petikének, és mondta a Petikének, hogy tűnj a szemem elől, ne is lássalak soha többet. Hát Petike nagyon szomorú volt, és ugye már este fele volt, és elment. Ugye az apuka is mindig olyankor kiszokta zavarni onnan, ahol éppen volt, és a Petike nyakába vette a világot. Volt egy szikla, ahova szívesen el szokott menni ilyenkor, de erről nem tudott senki. És kint esegetett az eső egy kicsit, de nem nagyon, és Petike elindult a sziklájához, hogy ott búslakodjon egy kicsit, aztán utána hamar el szokta felejteni, hazament, és mintha mi se történt volna. De Petike elindult a sziklához, és ahogy mászott fel, megcsúszott, és olyan rosszul esett, hogy eltörött a lába. Ugye lassan besötétedett, és otthon, amikor vacsorához ültek, Petike hol van? Hát senki nem tudta. Nézzétek meg kint az udvaron, a ház előtt, de nem volt sehol Petike. Talán átment a szomszédba. Hát ha nem jön Petike, megvacsoráznak. Meg is vacsoráztak, de Petike csak nem került elő, és akkor már kezdett mindenki izgulni, hogy hát, hol van a Petike, nincs a barátjánál sem, otthon sem, és hát Petike ugye magára húzta a kabátját, mert kezdett hideg lenni, és egyszer csak zajt hallott, és elkezdett kiabálni, hogy segítség, segítség, és szerencsére a Jóisten küldött arra egy embert, aki megkereste Petikét, és ölbe vitte haza, és amikor hazament, hazavitte ez a bácsi, akkor nagyon megnyugodott mindenki, de hát ugye kórházba kellett, hogy kerüljön, mert eltörött a lába, és a Petike sírt, nem azért sírt, mert fájt a lába, hanem hogy ne mondjatok nekem soha ilyet, soha többet ilyet, hogy tűnj a szemem elől, ne is lássalak soha többet. És akkor megfogadta az apuka is, hogy ilyet nem mondunk egymásnak. És a testvére is, hogy nem bántjuk meg egymást. Ti szoktatok olyat mondani, ami olyan meggondolatlanság, hogy nem gondoljátok meg, hogy mit mondtok? Szoktatok olyat mondani? És ha nektek mondanak ilyet, az rosszul esik? Ugye?
Igen.
Tanuljátok meg, hogy ne mondjunk olyat, ami a másiknak rosszul esik. Beszéljük meg őszintén, de ne bántsuk meg egymást. Mert a másik, nem tudjuk, hogy a másik lelkében mi zajlik le, és esetleg baj lehet belőle. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot, Ti se akartok ilyet?
Nem.
Ugye? Határozzuk el, hogy gondolkozunk, mielőtt valamit mondunk. Mert a Jóisten sem mond ránk semmi ilyen rosszat vagy csúnyát. Kedves gyülekezet, azt szeretném megkérdezni, hogy ismer-e bennünket Isten?
Igen.
Ismer bennünket?
Ismer.
Biztos?
Igen.
Igen. És mi ismerjük az Istent?
Igen.
Igen? Milyennek ismerjük? A Bibliából. Nagyon jó. Jézus maga mondta, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Teljesen ismerjük Istent?
Teljesen.
Hát én nem vagyok benne biztos.
Nem teljesen.
Mindig eszünkbe jut, hogy milyen az Isten, ki az Isten. Ki szokott csügget lenni? Ki félt már? Kell csüggetnek lennünk?
Nem.
Kell félnünk?
Nem.
Ugye az Isten azt ígéri, hogy mindig velünk van. Tehát még amit tudunk is az Istenről, az ismeret az sokkal többet jelent, mint amit tudunk az Istenről. Mert tudni egy dolog, ismerni meg az Istent, megtapasztalni az életben, hogy igen, az Isten velem is ilyen. Mert nagyon könnyen előfordulhat az, hogy az ember úgy elcsügged, és azt gondolja, hogy igen, mindenkit szeret az Isten, de én már, engem már biztos nem szeret. Jön valami baj, nehézség, vagy betegség, vagy csalódás. Gondoltátok már azt, hogy miért engedi ezt meg az Isten nekem? Miért vagyok én ilyen helyzetben? A mai alkalommal egy nagyon jól ismert bibliai Jézusi tanítást gondolnánk át, amikor maga Jézus Krisztus beszél a mennyei atyáról és önmagáról. Tehát egy önkinyilatkoztatás, hogy az Isten Jézus Krisztus elmondja azt, hogy hogyan gondolkodjunk az Istenről, és hogyan gondoljunk a megváltó Jézusra. Ugye Jézus neve nem fog szerepelni a történetben. Lukács evangélium a 15. fejezetét lapozzuk fel, de hát majd inkább csak szóban idézzük ezeket a történeteket. Úgy kezdődik Lukács evangélium a 15. fejezete, hogy az embereknek két csoportja van. És ez a két csoport, az egyik csoport, hogy közeledtek Jézushoz a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák Jézust. Az embereknek ez az egyik csoportja. Ugye a vámszedők, akik igazságtalanul több vámot szedtek, sok rosszat tettek, azt mondja, a vámszedők és a bűnösök, akik beismerik a maguk bűnösségét, akik bűnösek, és ezért Jézushoz közelednek. Ilyenek vagyunk. Közeledünk Jézushoz. Ugye? Igen. Azért vagyunk itt.
Igen.
Mert
igen,
Jézushoz akarunk igen. közeledni. Azt mondja, hogy van egy másik csoport is. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók, mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. A másik csoport a zúgolódók csoportja. Szoktunk zúgolódni? Hát akkor hol egyik csoporthoz tartozunk, hol a másikhoz? Vagy mind a kettő érvényes ránk? Mert ugye ki ellen zúgolódtak ezek az emberek, a farizeusok? Vallásos emberek, tehát nem ateista emberekről be, vallásos emberek. Farizeusok, írástudók. Zúgolódtak. A zúgolódás milyen magatartás? Ugye nem jó? Ráadásul miért zúgolódtak Jézus ellen? Mert nem más ellen, Jézus ellen zúgolódtak. Hogy? a bűnösöket magához fogadja, nem küldi el a bűnösöket, sőt, még le is ül velük egy asztalhoz, és velük együtt eszik. Elégedetlenek Jézus Krisztussal szemben, és zúgolódnak. Hát jól jegyezzük meg. Az egyik csoport a zúgolódók, időnként ebbe a csoportba tartozunk. A másik csoport a vámszedők, akik hibákat követnek el, a bűnösök, akik nyilván tudják, hogy bűnösök. És azt mondja, hogy szinte nincs harmadik csoport. Melyik csoporthoz szeretnénk tartozni? A zúgolódókhoz, vagy a Krisztushoz közeledő bűnösök? Ugye? Ez a szimpatikusabb. Ilyenek szeretnénk. Van olyan csoport, aki nem bűnös? Ugye a Biblia szerint nincs olyan, aki ne követne el bűnöket, hibákat, akár öntudatlanul is. Tehát azt mondja, hogy itt most nincs harmadik csoport. A zúgolódók vannak, és a Krisztushoz közeledő bűnösök. Jézus pedig olyan három példázatot mondott el, amivel mindegyik csoportot szeretné ráébreszteni, hogy mi a megoldás az életére nézve. Elmondta azt a példázatot, és kérdezett. Melyik ember az közületek, aki ha van 100 juha, és amikor hazatereli a nyájat, egy elvész, akkor bezárja a 99-et, ott hagyja, és elmegy, és keresi az elveszett bárányt.
Megkeresi.
Miért keresi az egyet? Mert hozzátartozik a többihez, mert fontos neki, mert azt az egyet is szereti, egyet sem akar elveszíteni. És azt mondja, hogy a pusztában keresi, míg nem megtalálja. Hát ki a pásztor? Jézus. Ugye Jézus azt mondta, én vagyok a jó pásztor. És kik a juhok?
Mi.
Mi emberek. Nagyon jó, nagyon jó. Mi emberek vagyunk a juhok, a bárányok, akiket terelget az Isten. És időnként elveszünk. Most nem fizikailag, mert amikor zúgolódunk, elveszettek vagyunk. Amikor igazságtalanul bánunk másokkal, amikor bűnt követ, tehát a bűn miatt veszünk el. A lázadásaink, a zúgolódásaink, a szeretetlenségünk és a nyilvánvaló bűneink miatt időnként mi is elveszettek vagyunk, és itt van, amikor nem is csak időnként, hanem rendre újra és újra elköveti az ember azokat a bűnöket, hibákat. Szeret bennünket az Isten, amikor elveszettek vagyunk?
Nem.
Ilyennek kell ismernünk az Istent? Hogy az Isten mit tesz az elveszettel?
Megkeresi.
Elmegy, hogy megkeresse. És miért megy el megkeresni? Mert szereti. Mert szereti a bűnös embert. És azt mondja, ha megtalálta, akkor mit fog vele csinálni? Na, ez a rendetlen, elkóborló bárány, végre megtaláltam, visz talán egy ostort is, vagy valami botot, hogy hazaterelje?
Nem, inkább meg fölkapta össze, úgy
mindent.
Ölbe veszi, mert szeret. A szeretet nem ostorral gyógyít ki a bűnbetegségből, hanem a szeretettel. Ha megtalálta, felveti az ő vállára, és van még egy szó, és örül. Nem megdorgálja?
Nem.
Nem jól leszidja?
Nem. Az állat nem éli ki.
Mert azt, de most rólunk van szó. Bennünket, amikor megtalál az Isten. Nem azt mondja, hogy te rendetlen, te kóborló. Már megint hányszor elmondta. Nem kárhoztat, nem ítélkezik, mert egyedül a szeretet gyógyít. azt írja a Biblia, hogy amikor hazamegy, még az, a barátait, a szomszédait is összehívja, és azt mondja, hogy örüljetek én velem, mert elvesztettem egy juhomat, és megtaláltam. Jézus, mit gondoltok, melyik csoportot szólította meg ezzel a példázattal? Az ugolódókat. Miért? Miért szólította meg ezzel a csoporttal az ugolódókat? Hogyan? Hát, hogy gondoljanak a bűnösökre, hogy az Isten szereti őket, ők is szeressék a bűnösöket, és segítsenek rajtuk. Megszólította ezzel a példázattal a bűnösöket is? Mert hogy mit tett velük? Ölébe vette, hazavitte, és örült. Nem méltatlankodott, hogy mennyit fáradtam, mekkora utat kellett megtennem, pihenhettem volna, de te miattad most nem pihenhettem.
Örült.
Tehát mind a két csoportot megszólította. És azt mondja, mondom néktek, hogy így módon, nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Mert hogy ezek az írástudók, farizeusok azt gondolták, hogy ők jó emberek, nekik nem kell megtérni. Nekik nincsenek bűneik. Jézus pedig azt mondta, hogy a mennyben látják a mi szívünket, ismerik a mi gondolatainkat, tudják, hogy szeretet lakozik-e bennünk, és amikor megtér egy ember, afelett törül az egész menny, amikor beismeri a maga bűnös életét és szeretetlenségét. Aztán elmond egy következő példázatot Jézus. Azt mondja, hogy van egy asszony. Van 10 drachmája, a drachma pénzt jelent. Fémpénz. És azt mondja, hogy a 10 közül egyet elveszít a házban. Valahova elgurult, eltűnt. Mit csinál az asszony, ha 10 pénzből egy elveszik?
Mit csinál? Megkeresi.
Elkezd söpörni. És miért söpör?
Megtaláljuk a pénzt.
Igen, biztos már átvetti. Most ismételünk. Azért csöpör, hogy kisöpörje a drachmát, hogy te rendetlen drachma kifelé innen ennek a drachmának, ilyen, amilyen kódorgó. Miért? Az asszony minek, kinek?
Akkor már örök, akkor megvan.
Igen. Az asszony kinek, minek a jelképe? Nem. Gyülekezet, minek a jelképe az asszony? Az egyháznak. Én egy picit még módosít, és a családnak. Az asszony, aki a családban összetartja a családot, figyel az értékekre, kicsit beszéljünk a családról is. A családban, a gyülekezetben, ha valaki elvész, elveszhet a családban valaki? Bekerült a gyülekezetbe, és elveszetté válik? Bűnössé válik?
Mi megkeresik.
Mi a feladatunk?
Megkeresni
a bűnét, és a fejére olvasni.
Igen.
Nem. Az embert megkeresni.
Azt mondtam.
Igen, csak én meg azt mondtam, hogy megkeresni a bűnét, és a fejére olvasni? A bűnével kell foglalkoznunk?
Nem.
Vagy magával a bűnös, az elfáradta, elveszett emberrel. És hogy kell foglalkozni vele? A söprűvel jól oda csapni neki?
Nem.
Azt írja a Biblia, hogy először gyertyát gyújt. Világosságot. A gyertya, a világosság minek, kinek a jelképe? Jézusé. Azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. Ahol gyertya van, ott világosság van, és azért van világosság, hogy mi megtaláljuk egymást, és Krisztust tudjuk képviselni, és felajánlani, hogy az emberek térjenek meg Krisztushoz, vagy térjenek vissza Krisztushoz. És azt mondja, hogy És azután gondosan keresi, tehát nem úgy seper, hogy na, ha majd jól oda csapok neki, hanem gondosan, szeretettel, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, megint egybehívja asszonybarátait, szomszédait. Örüljetek én velem, mert elvesztettem az én férjemet, feleségemet, gyermekemet, unokámat. És gyertyát gyújtottam, és sepertem, és kisepertem a szívemből a lázadást, a zúgolódást, a szeretetlenséget, a türelmetlenséget egymás iránt. Mert elvesztettem azt. És megint azt mondja, hogy örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Mert ez az asszony segített az Istentől eltávolodott embernek, hogy visszataláljon az Istenhez. Aztán Jézus még egy példázatot elmond. Ugye eddig érintettük Jézus és az ember, a család és az elveszett, a gyülekezet és az elveszett. Most Jézus elmondja a harmadik tanítását, hogy egy embernek van két fia, és a fiatalabbik azt mondja az apjának, hogy atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. Hát micsoda szemtelenség. Mikor jár a szülői örökség? Mikor jár a szülői örökség? Ha meghalt a szülő. Életében nem. Senki, ne, egyik gyerekem se jöhet oda hozzám, hogy anya, osz szét a vagyont, add ki az rám eső részt. Ez nem. A halál után jár az örökség, ha úgy rendelkezik a szülő. És azt mondja Jézus, hogy megosztotta az apa köztük a vagyont. Két fia volt, megosztotta a vagyont, és nem sok idő múlva, egy pár nap múlva a fiú összeszedte mindenét, és elköltözött vidékre. Az apa nem győzködte a fiát, hogy ne menj el. Mert én tudom, hogy mi lesz a vége. Kedves gyülekezet, talán ez az egyik legnehezebb. Ha azt látjuk, hogy valaki rossz irányba indul el, próbáljuk visszatartani. Próbáljuk győzködni. Próbáljuk fenyegetni, hogy mi lesz a következmény. És mi az eredmény? Mi gyorsabban megy el, és nehezebben jön vissza. Azt írja a Biblia, hogy ahol az Úrnak lelke, ott szabadság van. És ez a szabadság arra is kiterjed, hogy dönthetnek emberek rosszul. Hozhatnak rossz döntést. És ez a fiú elment, eltékozolta minden vagyonát, dobzódva élt, barátok, barátnők, minden volt. Meddig tartottak a barátok?
Amíg
a pénz kitartott. Aztán eltűntek, nem volt barát. Aztán olyan nagy éhség lett a vidéken, hogy már csak egy disznópásztori állást kapott, hogy valahogy fenntartsa magát, de még a disznók moslékából se kapott enni, éhezett. Mi az emberben a legnagyobb érték? Tessék? Mi az ember? A gondolkodás. Ebből fakad majd a jellem. Ahogy gondolkodunk. A gondolkodás, ahogy gondolkodunk. Azt mondja az ige, hogy amint az ember gondolkodik, olyan ő. Amikor elment ez a fiatal ember, akkor úgy gondolkodott, hogy szűk nekem ez a családi keret, ezek a szabályok. Én szabadságra vágyok. Az, hogy azt csinálhassak, amit én akarok. Gyerekek, időnként gondoltátok már, hogy szeretnétek azt csinálni, amit ti akartok? És a szülők meg azt mondták, hogy nem, ez sem, az sem. És örültök ilyenkor? Ugye? És később belátjátok időnként, hogy mégiscsak jó az, amit apa, anya mond?
Igen, jó.
Hát nem csak fiatalabb korotokban, ez idősebb korotokban is előfordulhat. Eszetekbe jusson az, hogy a szülői jó tanács az végigkísérheti a fiatalt az életében, és hálásak lehettek érte a Jóistennek, mert nem jó így eltékozolni az életet. Azt írja a Biblia, hogy elkezdett gondolkodni, magába szállt. És azon gondolkodott, hogy az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, ő pedig éhen hal meg. Hogy az ő apja házában a béreseknek is jobb dolga van, mint neki itt, ebben a nagy szabadságban. A szabadság veszélyes, hogy én mindig mindent úgy csinálok, ahogy én akarok. Az egész világ, az élet legapróbb része, minden sejtünk is törvényszerűségek szerint működik. Mit gondoltok, milyen lenne a világ, ha a nap meggondolná magát, a föld gyorsabban forogna, a nap azt mondja, hogy most nem világítok, mindig csak eső esne, jönnének hideg hullámok, hónapokig fagy lenne. Jó lenne így élni? Az Isten rendszerbe teremtette a világunkat. Így is romlik már ez a rendszer, mert az ember elrontja. Időnként a sejtünk is, akkor van a rákos megbetegedés,
igen,
és sok minden más. Tehát amikor a jó rend, az isteni terv, a törvényszerűség nem működik, akkor ott betegség van. Fizikailag, lelkileg, és a földünk is beteg, mert az ember nem figyelt oda a rendre. És ez a fiatal ember megállapította a helyzetét, hogy otthon most jó lenne, jó helyzetben vannak, akik otthon vannak, ő pedig rossz helyzetben van, és hozott egy döntést. Azt döntött el, hogy fölkelvén elmegyek az én atyámhoz. Ki a mi atyánk? Jézus Krisztus. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának. Nyilván a mennyei atya is az atyánk, de Jézussal együtt a mennyei atya, a megváltó Jézus gondot visel rólunk, és segít bennünket eligazodni az életben, hogy mi hazataláljunk hozzá. Minden döntésünket véghez visszük? Eldöntjük este, hogy reggel mit fogunk, korán fogunk kelni. Mindig fölkelünk korán, ha ezt eldöntöttük? Tehát hozunk olyan döntéseket, aminek nem lesz következménye. És ez a nagy dolog, hogy ez a fiatal ember eldöntötte, hogy hazamegy. Mit gondolt az apáról? Azt mondja, hogy elmegyek az én atyámhoz, és megmondom neki, hogy hát hadd legyek béres. Nem vagyok méltó, hogy a fia legyek, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Igazán ismerte az apát?
Nem,
mert egy apa szolgának akarja felfogadni a fiát, a tékozló fiát. Az Isten nagyon nagy vonalú. Nagyon irgalmas és kegyelmes. És azt olvassuk, hogy ez a fiatalember föl is kelt, el is ment, és aztán mit tapasztalt? Egy rendkívüli, megdöbbentő mozzanat. Az apa nap mint nap kiment. Nézte, jön-e a fiam. És amikor messziről meglátta, már messziről észrevette, hogy nézett ki ez a fiú ekkor?
Akkor a londos Wuhanban voltak.
Honnan jött? A disznópásztorkodásban. Koszosan, rongyosan, éhesen, talán torzomborz fejjel. Már nem is nagyon hasonlított önmagára. És amikor az apa észrevette, mert az apa, a Jóisten akkor is ismer bennünket, amikor zúgolódunk, amikor bűnben élünk, amikor lázadozunk, és hívogat bennünket. Jézus kereszt halála előtt azt mondta, hogy én, ha felemeltetem a földről, a Golgotai keresztre, mindeneket magamhoz vonzok. Ez a fiú ezt érezte meg, a szeretetnek ezt a vonzását, hogy az apa irgalmas, megbocsátó. Először úgy gondolta, hogy talán szolgának, béresnek visszafogad. De amikor ez az apa elé futott, megcsókolta, nyakába esett, megesett rajta a szíve, akkor már csak annyit mondott, atyám, vétkeztem az ég ellen, vétkeztem te ellened, nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És már nem volt a béresség. És mit mond erre az apa? Azt mondja a szolgáknak, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, hozzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, vágjátok le a hízott tulkot, együnk és vigadjunk. Kié volt a ruha, amit rá kellett adni erre a hazatérő fiúra? Az apáé.
Apáé.
A ruha a kegyelemnek a jelképe. Annak a jelképe, hogy Isten leveszi rólunk a bűneinket, és felöltöztet, és úgy tekint ránk, mintha mi ilyen tisztán éltünk volna eddig. Ez a krisztusi tiszta életnek, a bűnbocsátó kegyelemnek a jelképe. Krisztus a saját jellemét, a saját ruháját adja nekünk. Miért a szolgáknak mondja, hogy adjátok fel rá? Nem Krisztus szenvedett meg ezért a ruháért?
De.
Akkor miért nem azt mondja, hogy hozom a ruhámat, és nézzétek meg, hogy hogy felöltöztetem ezt az embert. Mert Krisztus be akar vonni bennünket a szeretet szolgálatába. Hogy segítsünk egymásnak Krisztust megtalálni, Krisztust felöltözni. Beszél a Biblia arról is, hogy akik felöltöztétek a Krisztust. De ehhez a megtérő bűnösnek emberi segítségre van szüksége. Miért szolgák? Szolgák ezek az emberek? A Biblia beszél arról, hogy vannak hűszolgák, és vannak gonosz szolgák. Ezek a szolgák is fiak. Nem béresek, hanem olyan igaz szolgák, akik már megtértek a bűnből, akik most Krisztusnak szolgálnak. És nincs semmi ellenvetés. Nem mondják azt, hogy hát de milyen koszos. Tudják a dolgukat. Segítik megfürdeni, a koszos ruhát eldobni. A régi élet már nem számít, csak az, hogy hazatért ez a fiú. És amikor felöltöztetik, a gyűrű annak a jelképe, a pecsétgyűrű, hogy fiaként fogadta vissza az apa a gyermekét, teljes jogkörrel felruházta, hogy döntéseket hozhat ebben a családban. És azt mondja, hogy vágjátok le a hízottunkot, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kezdének azért vigadni. Ez a fiú melyik csoportba tartozik? A zugolódóba, vagy a bűnösbe, aki visszatér?
A bűnösbe.
Először melyik csoportba tartozott?
A
zugolódóba. Szűk nekem ez a családi keret, én nem így akarok élni. A zúgolódó. Aztán a zúgolódó megtért, és már ugye azt olvastuk, hogy a bűnösök mind közeledtek ő hozzá, Jézushoz, hogy hallgassák őt. Tehát a zúgolódóból lehet megtérő bűnös, aki közeledik Jézushoz, hogy az életét elrendezze. Aztán azt olvassuk, hogy van egy testvére ennek a fiúnak, aki jön haza a mezőről, a munkából, és ahogy közeledik a házhoz, hallja a zenét, a táncot, be sem megy a házba, hanem beküld egyet a szolgák közül, és azt mondja, hogy nézd meg, hogy mi van ott bent. Miért nem megy be maga? Otthon van, nem? Miért egy szolga hozza a hírt, hogy mi történik otthon? Valami gyanús neki? És amikor meghallja, hogy a testvére jött meg, és hát az atya, mivel hogy egészségben nyerte vissza, ezért nagy ünnepséget rendezett, és erre ebből a szolgáló fiúból milyen fiú lett? Be se ment, mert hogy mi az, hogy visszafogadta a fiát az apa, sőt, még örömünnepséget is rendez. Nem, hogy egy időre talán bezárná valahova, hogy bizonyítson, és majd utána majd meglátjuk, hogy maradhat-e a házban. Milyen volt ez a fiú, most melyik csoporthoz tartozott? Az zúgolódóhoz. Azt mondja, és erre az apa mit tesz? Mert a zúgolódó is az elveszett lyuk, aki kívül van az atyai házon. Az apa ott hagyja az ünnepséget. Most jött meg a fia, de már biztonságban van. Az apa, az Isten megint megy az elveszett után megkeresni, és nézzük meg, hogyan keresi. Kimenvén, kérleli őt, ő pedig felelvén mondta az atyának, annyi esztendőtől fogva szolgálok neked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. A zúgolódás teljesen jellemzi őt. Igazságtalan az atya. Igazságtalan?
Igen.
Vagy irgalmas és kegyelmes és megbocsátó? Emberileg igazságtalan.
Igen.
De a szeretet szemszögéből nézve, irgalmas, kegyelmes, megbocsátó, szerető, segíteni akaró. Azt mondja az ige, hogy az Isten jósága megtérésre indít. És az apa így válaszol ennek a fiúnak, aki azt mondja, hogy ez a te fiad, nem azt mondja, hogy ez én testvérem, na végre megjött, hát megnézem egyáltalán mi van, éle, hogy van. Azt pedig mondja, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett. És megtaláltatott. Milyen szeretettel szól ehhez a lázadó emberhez? Most azt szeretném kérdezni, hogy a bibliai szereplők közül melyik szeretnél lenni? Melyik szeretnél lenni? Egy biblia körön azt mondta valaki, hogy én az atya szeretnék lenni. Mondtam, hogy az teljesen kizárt, egyelőre. Ilyen tökéletes csak az Isten, úgyhogy hát a választás jó, de kivihetetlen. Következő lehetőség. Melyik szeretnétek lenni?
Isten, Isten.
Az nem lehet. Isten nem lehet. Mi emberek vagyunk. Megtérő bűnös. Van ennél még jobb is?
Aki szolgált, aki engedelmesek.
A szolgák. Az asszony és a szolgák az a két pozitív, ami jelzi azt, hogy a megtérő bűnös asszonyjá igazi családanyává, családapává válik, aki gondosan odafigyel és keresi a szeretteit, a gyülekezetben, a testvéreit, az embereket. Tehát az asszony jelképe az a nagyon pozitív, ugye a pásztorkodást is felvállalva, hogy menjünk el utána, ha kell, és a szolga. A szolgák, akik szó nélkül egyet értenek az apának, az Istennek a lelkületével, jellemével, és azonnal hozzák a legszebb ruhát, hozzák a gyűrűt, a sarut, mennek, levágják a hizottulkot, megszervezik az örömvendégséget, a szeretetvendégséget, mert az elveszett megtalált. a Jóisten segítsen bennünket, hogy amikor kell, akkor legyünk hazatérő tékozló fiak, akik beismerjük a bűneinket, a hibáinkat, akik készek vagyunk, mert ismerjük az Istent. Segítsen bennünket, Isten, hogy ezután pedig legyünk olyan szolgák, akik az Atya rendelkezését nem zúgolódva végezzük, hogy nem érdemli meg, nem lázadozva, hanem örömmel és szeretettel. Amen.